Köszöntök benneteket sok szeretettel. Kérlek titeket, hogy álljatok fel, jó, és igét olvasunk. Szücsi segít nekem, ha jól tudom. A János evangéliumához lapozzatok, akinek van Bibliája, és a János evangéliumból a 14-es fejezetből az első 4 verset fogjuk felolvasni. Tehát János 14, 1-től 4-ig.
Ne nyugtalankodjék a te szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok az utat, és tudjátok, utat is tudjátok.
Köszönöm. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Istenem, a mai alkalomért, és arra kérlek téged, hogy szólj hozzánk ezen a mai napon a te ígéden keresztül, a Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket. Még néhányszor szegény Szücsit majd még fogom ugráltatni, amikor igét kell olvasni. Én egy nagyon lehet, hogy különlegesnek tűnő témáról szeretnék beszélni, de a témának a címe az Ne tévesszem meg senkit. Én a sikerről szeretnék beszélni ma, a sikeres életről. Az a címe ennek a mai tanításnak, hogy elválasztva a sikeres életre. Ugyanis ez a téma nagyon foglalkoztatott engem mostanában, és az elmúlt héten abban a gyülekezetben, az Aratás gyülekezetében, ahova én tartozom, ott beszéltem is erről a témáról, de mivel ott sem volt lehetőségem mindent elmondani, hiszen az idő az nem végtelen, vagyis olyan szempontból nem végtelen, hogy egy előbb-utóbb haza kellett menni, ezért maradtak még olyan gondolatok bennem, amiket úgy éreztem, hogy talán itt most ezen a helyen kell elmondani. Az első, amit szeretnék nektek elmondani, hogy én úgy gondolom, hogy a sikerrel és a sikeres élettel kapcsolatosan sokaknak van egy félreértése, de ez egy teljesen természetes dolog. Ugye a világ azt gondolja a sikernek, sikeres életnek, hogyha az embernek nagyon-nagyon sok pénze van, hatalma van, befolyása van. Vannak olyan férfiak, mint tudjuk, ugye, akik azt tekintik sikernek, hogyha rengeteg nőjük van, ugye ilyesmiről is hallunk. És alapvetően az ember nyilvánvalóan, hogy az ember arra vágyik, hogy egy sikeres életet éljen, tehát ne kudarc legyen az élete, sikertelenség, nyomor, stb. És én azt látom az ige alapján, hogy alapvetően Isten is az embert egy sikeres életre hívta el. Viszont az Isten, ahogy én úgy látom az Isten igéjéből, ahogy Isten definiálja számunkra a sikert, az nem ugyanaz, mint ahogy a világ definiálja. Amikor megtértünk, amikor újjászülettünk, akkor elindult egy értékrend változás az életünkben. Azért mondom, hogy elindult, mert azzal, hogy újjászülettünk, azzal nem fejeződött be minden az életünkbe, hanem igazából csak akkor kezdődött el az Isten munkája az életünkben. És ugye azt mondja Isten igéje, hogy az újjászületésünk után a gondolkodásmódunknak meg kell újulnia, át kell alakulnia, meg kell szentelődnünk a lelkünkben, sőt, igazából a fizikai életünkben is meg kell szentelődnünk, tehát a szentségünknek, a külső körülményeinkre is ki kell hatnia, és nyilvánvaló, hogy ez a folyamat, ez egy egész életen át zajlik, amíg itt élünk ezen a földön. És ezért, mivel ugye a Szentírás alapján látjuk, hogy a gondolkodás módunknak is meg kell újulnia, ezért meg kell változtatnunk például a sikerről való gondolkodásunkat is, hogy vajon Isten mit érthet azon, hogy siker. És én azt látom az ige alapján, hogy Isten akkor tud ránk tekinteni úgy, mint sikeres emberekre, hogyha az ő akarata beteljesedik a mi életünkben. Hogyha azt a tervet, amit ő elkészített velünk kapcsolatban, ezt a tervet mi kikutatjuk, ez nyilvánvalóan nem 5 perc alatt megy, hanem ez is egy folyamat, kikutatjuk, és beleállunk abba az isteni tervbe, abba az isteni akaratba, ami a számunkra elkészült, felismerjük ezt, és ebben élünk. Ebben nyilvánvalóan vannak nehézségeink, ez sokszor nem megy olyan könnyen, vannak erők, amik munkálkodnak ez ellen az életünkben, de mindaddig, amíg egy ember az Urat követi, és erre törekszik, hogy ebben éljen, addig a mennyben erre az emberre úgy tekintenek, mint egy sikeres, győztes emberre. És tudjátok azt is, hogy a világban az emberek nagyon keresik az ő identitásukat, nagyon fontosnak tartják az emberek, hogy legyen egyfajta belső identitásuk, és nagyon sokan ezt a fajta identitást arra építik, amit meg tudtak szerezni, vagy amit úgy érzik, hogy ők elértek, vagy el tudnak érni. És nyilvánvalóan, hogy ez az identitás bármikor összedőlhet. Tehát például jön egy gazdasági válság, és elviheti az embernek a vagyonát, és már is az ember úgy érzi, hogy az, amiben ő eddig belehelyezte a bizalmát, az eltűnt, az nincs tovább. Van, aki az ő erejébe helyezi az identitását, a saját maga erejében bízik, de abban a pillanatban, mint éri egy baleset, egy szerencsétlenség, és már például tegyük fel, hogy nem munkaképes, akkor oda ez a bizalom. Vannak emberek, akik a saját képességeikbe, a saját szellemi képességeikbe vetik az ő bizalmukat, ez az ő identitásuk, hogy ők sokat tudnak, okosak, stb. De abban a pillanatban, mint valami olyan éri őket, ami ezt az egészet megkérdőjelezi, akkor oda van ez az identitás. És a hívő embernek is van egy identitása, és a hívő embernek az identitása Krisztusban van. És amikor itt a János evangéliumban, amit olvastunk igét, amikor ugye Jézus az utolsó beszélgetéseit folytatja a tanítványaival még a halála előtt, és úgy tűnik ebből az igéből, hogy nagyon nyugtalanok voltak a tanítványok, nagyon bizonytalanná vált a számukra a jövő, hogy mi lesz velük, mi lesz ezután, és Jézus azt mondta nekik, hogy ne nyugtalankodjon a szívetek, higgyetek én bennem, és higgyetek Istenben, és azt mondja, az atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, helyet készítek, visszajövök, és magam mellé veszlek titeket. És nagyon sokan ezt az igét úgy értelmezik, hogy ez Jézusnak a második eljöveteléről szól, hogy amikor majd Jézus másodszor visszajön, akkor majd megfog minket, és akkor megtörténik az elragadtatás, és maga mellé vesz minket az atyának a házában. Csak a helyzet az, hogy ez az ige, ez nem erről szól. Ez az ige, ez arról szól, amit az Efézus 2-ben olvasunk, hogy titeket is életre keltett Krisztussal együtt, és beültetett a mennyei világba, a mennyeiekbe. Tehát, amikor újjászülettünk, amikor vele együtt feltámadtunk, akkor teljesedett be ez az ige az életünkbe, hogy Jézus eljött értünk az újjászületésünk pillanatába, és maga mellé vett minket az atyának a házába, a mennyei világba, a mennyekbe, és vele együtt felültettettünk a mennyekbe. És ez a mi identitásunk, ami olyan erős identitás, hogy bármi történjen velünk az életbe, ha meghalunk, vagy bármit is elveszítünk ebbe az életbe, ezt az identitásunkat már soha nem tudjuk elveszíteni. Ez egy olyan identitás, ami nincsen a világnak. És tudjátok, hogy ahogy a világban is nagyon sokan rájöttek arra, ilyen nagyon híres menedzserek, trénerek, mentorok, sokan rájöttek erre, hogy a világban is a sikernek az alapja a megfelelő identitás, az, hogy az emberben belül mi történik. Ez sokkal inkább igaz a mi életünkben, mert a világ ezt bármikor elveszítheti, de a mi életünkben is annak, hogy Isten szerint sikeres életet éljünk, hogy azt az életet éljük, ami Isten számára győztes és sikeres, tehát azt az életet éljük, ami Isten akarata szerint való élet, ennek az alapja az, ami belső identitásunk, hogy mi Krisztusban felültettettünk a mennyeiekbe. És ez nem csak egy ilyen költői kép, hanem ez valóban így van. Csak azért nem érzékeljük ezt a maga teljességében ezt a valóságot, mert még itt élünk ebben a földi testben, de ami újjáteremtett belső emberünk, az már össze van kötve a mennyel. És ez egy olyan identitás, amit senki és semmi nem vehet el tőlünk. És lényegében ez kell, hogy legyen az alapja a mi életünknek, a mi hívő életünknek, hogy barátaim, ki kell mondani, mi mennyei emberek vagyunk. Mi mennyei emberek vagyunk. És és ahogy mondtam, hogy ugye nekünk is van identitásunk, és a világ fiai is sokszor ezt keresik, a kettő között van még egy nagyon nagy különbség, ugye az egyik nagy különbség az, hogy a mi identitásunkat nem lehet elvenni, senki és semmi nem tud minket elszakítani Istentől, ezt ugye a Róma 8-ban olvassuk, de van egy másik nagyon nagy különbség, hogy a világban, amikor egy ember megszerzi magának ezt az identitást, tehát valamiben belehelyezi a bizalmát, és úgy érzi, hogy ő valamiben nagyon erős, akkor ez a világi embert felfúvalkodottá teheti. A hívő embert a krisztusi identitása pedig pontosan az ellenkezőjévé alázatossá teszi. A János 13-ban olvassuk, hogy Jézus, amikor megmosta a tanítványok lábát, és azt mondja az ige, hogy Jézus tudta, hogy honnan jött, és azt is tudta, hogy hová megy. Tehát tudta, hogy visszamegy az atyához. Képzeld el, ez micsoda identitás. Tudta, hogy ő vissza fog menni az atyához. Teljes bizonyossággal tudta, hogy az atyához fog menni. És ez a bizonyosság nem egy felfúvalkodottságot hozott létre Jézusban, nem azt hozta létre ő benne, hogy mit akartok ti, versengetek csak egymás között, én úgyis visszamegyek az atyához, ti meg elvesztek, hanem ez a bizonyossága azt eredményezte, hogy ő mélyre, úgymond mélyre le tudott hajolni, és meg tudta mutatni a tanítványoknak, hogy mire képes a mennyei identitás. A mennyei identitás képessé tesz minket arra, hogy egymás lábát megmossuk. Most ezt nem feltétlenül úgy értem, hogy itt most lábat akarok mosni, hanem értitek, hogy mire gondolok, tehát, hogy szolgáljunk egymás felé. A mennyei identitás teszi az embert képessé arra, hogy szolgáló életet tudjon élni. Ezt más, semmilyen más identitás ezt nem tudja létrehozni. A világban egyetlen egy olyan identitást nem fogtok találni, ami ezt hozná létre az emberbe, hogy szolgáló életet éljen. Erre csak az képes, amit Krisztus létrehoz bennünk, illetve a maga Krisztus tud bennünket felvértezni, felhatalmazni azáltal, amit ő kimunkál bennünk. Ez azért nagyon fontos, testvérek, mert mi nekünk nagyon sokszor a szolgálatról, az életről, az Istennek elvégzett munkánkról van egy nagyon komoly félreértésünk, ami úgy gondolom, hogy az egész egyházat jellemzi, az egész egyházat megfertőzte. Mi nagyon sokszor a látványos, az úgynevezett megadolgokra vágyunk. Arra vágyunk, hogy valamilyen hatalmas nagy missziót létrehozzunk, behálózzuk vele az egész világot, és akkor elmondhassuk azt, hogy milyen nagy dolgot tettünk meg Istenért. Isten pedig arra vágyik, ha már itt tartunk, hogy ő úgymond behálózzon bennünket, és elmondhassuk a végén azt, hogy ő mennyi mindent végzett el bennünk. Érzitek a kettő között a különbséget? Tehát nem ugyanaz Istenért munkálkodni, úgyhogy annak nincsen semmilyen alapja, és nem ugyanaz, hogy Isten munkálkodik bennünk, és aztán Isten munkálkodik rajtunk keresztül. És lényegében, ha megnézitek, ez alapján, az ige alapján is láthatjuk, hogy minden igazi szolgálatnak az alapja az, amit Isten elvégzett bennünk. Az ember csak azt tudja átadni, csak azt tudja továbbadni, amit az Úr ő benne kimunkált. Semmi más nem tud továbbadni. Az embernek a valódi szolgálata, amit Isten valóban annak tekint, az csak az, amire őt az Isten indítja. És lényegében mi ebből a mennyei valóságból, ebből a mennyei nézőpontból tudunk igazán hitelesen szolgálni, tehát abból, hogy Jézus eljött, és maga mellé vett minket, ugye, hogy az Efézus 2-ben is olvassuk, hogy vele együtt fellettünk ültetve. És itt az Efézus 2 még nem is áll meg, hanem utána megy tovább az ige, és azt mondja, hogy mi az ő alkotása vagyunk, az eredeti szövegben úgy is lehet fordítani, hogy költeménye, remek műve vagyunk, és itt az új teremtésre gondol, a belső emberünkre, az újjászületett belső emberünkre, és azt mondja, hogy mi az ő alkotása vagyunk, hogy megtegyük azokat az előre elkészített jó cselekedeteket, ugye, amiket elkészített a számunkra. Vagyis valójában az igazi szolgálatot az csak úgy tudjuk végezni, hogyha megértjük, hogy a mennyben van a mi belső emberünk, a mennyel vagyunk összeköttetésben, és ebből fakad minden igazi szolgálat. Ezzel kapcsolatosan szeretnék nektek egy példát most bemutatni. Kérlek, lapozzatok a Máté 25-höz, akinek van Bibliája. És ott van egy nagyon érdekes ige szakasz, amit már nagyon sokszor olvastam, de mostanában egészen új módon szólt hozzám. A Máté 25.31-től egészen a végéig ez egy picit hosszabb ige szakasz, de megéri vele foglalkozni, mert nagyon érdekes mondani valója van.
Máté 25.31-től. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor belül majd az ő dicsőségének királyi szék, beül a dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és megruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna? Vagy szomjóztál és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy, fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik. Bizony, mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fejé közül, az én vélem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állóknak is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely örökség ördögöknek és az ő angyalainak készítetted. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjúhoztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem. Beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem azt szolgáltunk volna néked. Akkor felel majd néki mondván. Bizony, mondom néktek, amennyiben nem cselekedtek meg az egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre.
Amen. Hát ez egy nagyon érdekes ige szakasz. Itt két csoportot láthatunk. Az első, amit szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatosan, hogy én számomra úgy tűnik, hogy ez a fajta ítélet, amiről itt olvasunk, ez nem ebben a földi időben fog megtörténni, hanem ez az örökké valóságban, amikor az emberek megállnak Isten színe előtt. És itt van egy olyan félreértés, hogy ez a fajta ítélet, vagy ez a fajta alapelv nem mindenkire vonatkozik, csak bizonyos emberekre. És ez nem igaz, én nem is értem, hogy honnan van ez a félreértés. Ez mindannyiunkra vonatkozik. És itt két csoportot látunk. Az egyik csoportnak azt mondja az Úr, azt mondja a király, hogy éheztem, és ennem adtatok, meglátogattatok, stb. És úgy tűnik ebből az igéből, hogy ezek az emberek meglepődnek, hogy ne, mikor éheztél, hogy mi segítettünk volna, enned adtunk volna, mikor voltál beteg, hogy mi meglátogattunk volna. És azt mondja nekik az Úr, hogy amit csak egyel is megtettetek, azt velem tettétek meg. És úgy tűnik, hogy van egy másik csoport, akik szintén meglepődnek, és ők meg azt mondják, mikor volt az, hogy te éheztél, és nem adtunk neked enni. És azt mondja ugye nekik a király, hogy amit csak egyel nem tettetek meg, azt velem nem tettétek meg. És ez, én nagyon sokat gondolkoztam ezen az igén, és mostanában lett egy egészen új felismerés a számomra ebből az igéből, hogy itt kétfajta csoportról van szó. Az egyik csoport az a csoport, akik egyszerűen, ugye azt mondja ott itt az ige, hogy igazak. Akik Isten gyermekei, Isten fiai és leányai. És ezeknél az embereknél egyrészt valószínűleg olyan idézőjelbe téve természetes módon fakad, természetes módon jön az, hogy ők cselekednek, tesznek dolgokat. De igazából nézzétek meg, valóban egy Isten emberét onnan ismeritek fel, hogy ő valójában nem is érzékeli, hogy ő most éppen szolgál. Tehát ő nem hangsúlyozza ki, hogy most éppen szolgálok, most éppen enni adok valakinek, most éppen valami nagyon nagy dolgot teszek. Hanem egyszerűen ezeknek az embereknek Isten munkálkodik az életébe, és az Isten munkájának az a hatása, hogy ők, ahogy élik az életüket, belekerülnek különböző helyzetekbe, ugye az Efézus 2 mondja, hogy az előre elkészített jó cselekedetekbe, most mondjuk így, hogy helyzetek, belekerülnek különböző helyzetekbe, és ezekben a helyzetekben Isten megnyilvánul rajtuk keresztül, úgy, hogy például imádkoznak valakiért, és ez meggyógyul. Vagy valakinek hirdetik az evangéliumot, ő bizonyságot tesznek, hogy valakinek visznek ruhát, valakinek adnak enni, vagy valakinek egyszerűen adnak csak valami bátorítást, vagy valakinek elmennek és segítik felépíteni a házát. Szóval ez minden módon megnyilvánulhat. Megnyilvánulhat úgy, hogy ott van a munkahelyén, és egyszerűen csak dolgozik, teszi a dolgát. És ő lehet, hogy nem is tudja, nem is érzékeli, hogy most az ő munkáján keresztül, az ő hétköznapi dolgain keresztül Isten nyilvánul meg. Ezek azok az emberek, akik nem az ő nagy mega missziójukról híresek. Értitek, hogy mit akarok mondani? És amikor ezek az emberek megállnak Isten előtt, akkor valóban csodálkoznak azon, hogy miről beszélsz, Uram, hiszen én nem tettem semmit, és ez nem egy ilyen alázat a részükről, hanem ezek az emberek, amikor megállnak Isten előtt, akkor ők valóban addigra már teljesen eljutottak arra a felismerésre, hogy önmagamban nincsen semmi, amit én az Úrnak fel tudnék mutatni. És ezért van az, hogy ezek az emberek megkérdezik a királyt, megkérdezik az Urat, figyelj már, mikor voltál te éhes, hogy mi adtunk volna neked enni? Mikor voltál te beteg, hogy mi meglátogattunk volna? Magyarul ezek az emberek abba a felismerésbe élnek, és ez egy őszinte hozzáállás a részükről, hogy Uram, valójában rajtad kívül nincsen semmi, amit én fel tudnék neked mutatni. És ezért ezeknek az embereknek, nézd meg, Jézus nem azt mondja nekik, hogy prédikáltál 100 millió embernek, és ezért te hatalmas nagy jutalomba részesülsz. Segítettél 600 millió emberen, és ezért te mekkora nagy ember vagy. Ne értsétek félre, én nem becsülöm le ezeket a dolgokat, de azt akarom, hogy megértsétek, hogy a mennyben egy kicsit más a matematika, mint itt a Földön. A mennyben másképp számítják a dolgokat, a mennyben más mérő eszközöket használnak, a mennyben más értékrend van. Az az értékrend a mennyben, amit az Úr ezeknek az embereknek mondta, hogy amit csak egyel megtettél az egész életedben, azt velem tetted meg. És ez azt is üzeni, hogy valószínűleg vannak olyan emberek a világon, akik amikor megállnak az Úr előtt, sőt biztos, hogy lesz ilyen, akkor ők úgy fogják érezni, hogy nincsen semmi, amit fel tudnék mutatni. Nekem nem volt nagy szolgálatom, nekem nem voltak nagy tetteim, nekem nem voltak nagy cselekedeteim, hiszen én csak gyereket neveltem. szereltem, hiszen én csak hűséges voltam a férjemhez, feleségemhez, hiszen én csak ezt csináltam, azt csináltam, de igazából azokra is az úgy tekint, hogy hát valójában ezekkel nem tudok Isten előtt dicsekedni, egyedül csak Krisztusban van kegyelem a számomra. És lehet, hogy ezek az emberek úgy érzik, hogy egész életemben csak egy lehetőségem volt. Nem volt igazából sok minden, amit fel tudnék mutatni. És ezeknek az embereknek azt mondja az Úr, lehet, hogy nem voltak neked nagy lehetőségeid. Lehet, hogy nem volt vagyonod, amit szétosztottál volna. Lehet, hogy nem volt sok mindened. Lehet, hogy csak valakinek csak egy ruhát vagy egy cipőt tudtál odaadni, mert másod nem volt. De amit csak egyel megtettél, azt velem tetted meg. És akkor ott a másik csoport. A másik csoport pedig, amikor megáll az Úr előtt, akkor ők valóban elcsodálkoznak azon, hogy hogyan létezik az, hogy mi nem adtunk neked enni, amikor te éheztél. Hogyan létezik az, hogy mi nem látogattunk meg akkor, amikor beteg voltál. És ez a csoport azokat az embereket képviseli, akik lényegében itt az ő, hogy fogalmazzak, a földi cselekedeteikre, az ő földi dolgaikra, az ő úgynevezett földi szolgálatukra tették a hangsúlyt, és valóban ezek az emberek, ahogy mondani szokták, apait, anyait beleadtak, bejárták az egész világot, szétosztották a vagyonukat, stb. És ez a hatalmas nagy teljesítmény, amit ők letettek az Úr elé, és erre a teljesítményre az Úr a következőt mondja. Oké, rendben van, oké, de amit csak egyel nem tettetek meg, csak egyel, azt velem nem tettétek meg. És itt két különböző lelkületről beszél az Úr. Az egyik lelkület a tanítványi lelkület, aki követi az Urat, és egyszerűen csak azt csinálja, csak annyit tesz, amennyit az Úr rábíz. Ezért mondja Pál a római levélben, hogy semmi másról nem merek beszélni, csak arról, amit Krisztus tett rajtam keresztül. Semmi másról nem merek beszélni, ugye ezt írja a rómaiaknak. És ez az egyik csoport. A másik csoport pedig az, aki a saját munkáját, a saját építményét, az úgynevezett saját szolgálatát, saját küldetését, saját feladatait részesíti előnyben Isten nélkül. És nézd meg, az egyik csoportnak azt mondja az Úr az ő követőinek, hogy figyelj ide, ne izgulj, ne aggódj a te teljesítményed miatt, mert amíg engem követsz, addig neked az az üzenet, hogy ha csak egyel volt lehetőséged bármit is megtenni, azt velem tetted meg. A másik csoportnak, aki nem követi az Urat, pedig azt mondja az Úr, hiába a nagy teljesítményed, mert amit csak egyel nem tettél meg, azt velem nem tetted meg. És nézzétek, nagyon érdekes a gazdag ifjúnak is, amikor ugye ő kérdezi, hogy mit tegyek, hogy az örök életet elnyerjem. Úgy látszik, hogy azért ő ráérzett arra, hogy van valami hiány ott belül, és eljutott oda, hogy elment a mesterhez, ugye elment Jézushoz, és föltette neki ezt a kérdést. És azt mondja az ige, például a Márk evangéliumban, hogy Jézus ránézett erre az emberre, és nagyon megkedvelte, megszerette, mert ez egy nagyon őszinte kérdés volt. Nagyon jó, rendben, végre eljutottál idáig. Mit kell tennem, hogy örök életem legyen? És akkor Jézus először csak elkezdi szépen óvatosan bevezetni a málnásba, úgymond, és mondja neki, hogy hát tartsd meg a parancsolatokat. És akkor ő elkezdi mondani, hogy hát minden parancsot eddig megtartottam. A teljesítmény. És akkor jön Jézus, és rámutat csak egy dologra. Rámutat arra, ami valóban a lényeg, ami valóban az igazság, hogy egy dolognak vagy csak híjával. És ez azt mutatja, hogy én bármire hivatkozhatok, hogy bármit megteszek én Istenért, meg bármilyen parancsolatot be tudok tartani, jön Jézus, és az mindig lesz egy, amire ő rá tud mutatni, hogy hoppá, ez az egy, ez problémás. És csak egy dolgon csúszott el a gazdag ifjú is, csak egy dolgon, a vagyon iránti szeretetén. Csak ezen az egy dolgon csúszott el. Mindent remekül csinált. Minden nagyon jól csinál, de csak egy dolgon csúszott el. Azon, ami az ő szívében bálvány volt. Ő lényegében minden parancsot betartott, de Jézus rámutat, hogy hoppá, van egy parancs, barátom, amit nem tartottál be. Azt mondja az ige, hogy ne legyenek néked idegen isteneit én előttem, vagy úgyis jó a fordítás, hogy én mellettem. Nézzük csak, mi a helyzet a vagyonoddal, a pénzeddel, a pénz utáni szereteteddel. Egy bálvány, ami ott van én mellettem, én előttem, ott van a szívedben. Bálvány imádó vagy, és ez rögtön leleplezte a gazdag ifjúnak az életét Jézus, hogy ő hiába hivatkozik arra, hogy megtartja az egész törvényt, lényegében egy dolgon elcsúszott. És ugyanezt látjuk itt a Máté 25-ben lévő csoporton is, hogy ők hiába mondják, hiába hivatkoznak arra, hogy de hát mi aztán mindenkinek, és nagyon, és ott voltunk a szeren, stb. És azt mondja Jézus, csak amit csak egyel nem tettetek meg. Pont azzal az egyel, akit egyébként én küldtem az utatokba. Pont azzal az egyel, amit nem tettetek meg, azt velem nem tettétek meg. És azt mondja, tudjátok, az 1 Korintus 13, hogy működhet bennem bármilyen kegyelmi ajándék, most én foglalom így össze, mert ez a lényege, akár profétálhatok, nyelveken szólhatok, bölcsességbeszéde működhet, hitajándéka működhet, ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. Az egész vagyonomat szétozhatom. Bármilyen hatalmas, nagy, mega, giga missziót létrehozhatok. De ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok. És én úgy érzem, hogy ennek a mai üzenetnek, ennek a mai igehirdetésnek az a célja, hogy Isten két dolgot üzenjen nekünk ma. Az egyik. Ne legyünk magabízók. Ne a saját teljesítményünkben bízunk. A másik üzenet, hogy ne legyünk ugyanakkor, ne legyünk elkeseredve sem. Ne csüggedjünk el amiatt, hogy úgy érezzük, hogy kevés lehetőségünk van az életbe. Mert nekünk ebben az életben nem kell törekednünk semmilyen más lehetőséget megragadni, csak azt, amit Isten már az örökkévalóságban elkészített a számunkra. A kérdés az, és a kérdés mindig itt van, hogy mi felismerjük-e azokat az előre elkészített helyzeteket, amelyekben Krisztus meg akar nyilvánulni rajtunk keresztül. Tehát nem nekünk, tehát ezt értsétek meg, hogy a mennyei nézőpont az más. Az más. A mennyei nézőpont az arról szól, hogy te ülsz Krisztussal a mennyekben, ott pihensz az ő jelenlétében, benne vagy a szombatban, amiről ugye beszéltem legutoljára, amikor itt voltam, benne vagy a szombatban, benne vagy Isten jelenlétében, ez nyilvánvalóan nem köldök nézegetést jelent, mi nem keleti aszkéták vagyunk, meg nem jógik, hanem ez azt jelenti, hogy végezzük a hétköznapi tevékenységeinket, de az legelső dolog, ami lefoglalja és meghatározza az életünket és a hétköznapi cselekedeteinket, az az, hogy ahogy mondja is az ige a Máté evangéliumban is, hogy először keressük Isten királyságát és annak igazságát. Tehát ez a legelső dolog, amit nekünk meg kell tenni. Vagyis Isten jelenlétében vagyunk, ott ülünk fent a mennyben Krisztussal. Ez az alap, amiből kiindulunk. És ahogy a mennyben tartózkodunk, úgymond, tehát Isten jelenlétébe éljük a napjainkat, így fog a belső emberünk egyre inkább érzékenyé válni arra, hogy a hétköznapok során, időről időre felismerjük azokat a helyzeteket, amelyekbe Isten akar minket belevinni, amelyekben Isten akar rajtunk keresztül megnyilvánulni. Ez lesz az az egy, akivel te jót teszel, és akkor azt az Úrral teszed. Ez lesz az, amiért Isten téged az örökkévalóságban, az ítélet napján meg fog dicsérni, hogy jól van, nagyszerű gyermekem, hűséges szolgám, felismerted a földön azokat az előre elkészített helyzeteket, cselekedeteket, amiket én már az örökké valóságban a világ teremtése előtt elkészítettem a számodra. Felismerted csak azt az egy dolgot, csak azt a néhány dolgot, vagy azt a sok dolgot, én nem tudom, hogy kinek mit készített Isten, de a lényeg, hogy felismered, és engeded, hogy Isten rajtad keresztül cselekedjen. A hívő embernek ez a titka, hogy nem mi cselekszünk, hanem Isten cselekszik rajtunk keresztül. Persze a mi kezünket, a mi lábunkat használja Isten, a mi hangunkat használja Isten, a mi mosolyunkat használja Isten, ha valakire rá kell mosolyogni, de nem mi vagyunk, hanem Isten rajtunk keresztül. De ehhez telve kell lenni Szent Szellemmel, hogy ő rajtunk keresztül megnyilvánulhasson. És még egy dolgot szeretnék mondani, és ezzel befejezem. Lett volna még három ige, amit szerettem volna felolvasni, de úgy érzem, hogy Isten most ennyit enged. Engem nagyon megfogott az a talentumos, talán azt hiszem a talentumos példázatban, amikor azt mondja, aki a gazda az öt talentumosnak is, a kettőnek is, hogy jól van, jó és hű szolgám. Nem azt mondja, hogy jól van, jó és sikeres szolgám. Nem ezt mondja. És ez vigasztaló a számomra. Mert én nagyon sokszor, ezt nyíltan kimerem jelenteni előttetek, én nagyon sokszor a hétköznapjaim során fel szoktam magamnak tenni azt a kérdést, hogy hát egyáltalán valójában hordoz az én életem áldást mások számára, vagy csak én vagyok olyan beképzelt és büszke, nagyképű, hogy azt gondolom, hogy hát azért valami áldást azért csak hordozok már valami áldást, azért csak néha-néha Isten megnyilvánul rajtam keresztül. És hát természetesen ilyenkor mindig az ördög a gondolataimba, mint ahogy tudom, hogy a tiétekbe is szokott, kinek így, kinek úgy, kavar össze-vissza, és akkor jön a csüggedés, a keserűség, stb. Ó, az én életem nem sokat ér, nem sok mindent tudtam tenni, stb. És nagyon érdekes, hogy itt nem azt mondja az ige, hogy jól van, sikeres szolgám, nagyon sikeres voltál, hanem azt mondja, jól van, hűséges szolgám. Hűséges szolgám. Ez azt jelenti, hogy ha Isten kér tőled valamit, és te azt megteszed, és annak nem úgy jön az eredménye, ahogy azt te várnád, akkor ne ijedj meg. Az eredményért, a kudarcért Isten nem fog téged elővenni, hanem azt mondja, hogy én vállalom a felelősséget. Tette a lényeg, hogy te tedd meg, amit én kérek tőled, a többiért, hogy annak hogyan lesz eredménye, vagy hogyan nem lesz eredménye, azért majd én vállalom a felelősséget. Testvérek, ez fantasztikus. Isten vállalja a felelősséget azért, amit én nem tudok létrehozni. Annak ellenére, hogy megtettem, amit ő kért, és nem látom semmi hasznát, és Isten vállalja a felelősséget. Wow, fantasztikus! Isten vállalja a felelősséget. És nem kéri számon rajtam, hogy miért nem voltam sikeres abban, amit csináltam. Ő egy dolgot kér számon rajtam, hogy miért nem voltam hűséges. Azt kéri számon rajtam, ha nem voltam hűséges. Ez fantasztikus. Nagyon nagy Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki nem, amikor megállsz ő előtte, akkor nem egy bottal fog jönni feléd, és azt mondja, most rásújtok a fejedre, mert amikor prédikáltál, nem tért meg 5000 ember, ezért most agyonvágok. Nem ezt fogja mondani Isten. Azt fogja mondani, fiam, lányom, te megtetted, amit én kértem tőled. Te megtetted, amit én kértem tőled. Ne törődj a többivel, te hűséges voltál, megjutalmazlak a hűségedért. István, amikor prédikált. Hát, Péter, amikor prédikált, megtért 5000 ember. Ugye először 3000, aztán 2000, ha jól tudom. István, amikor prédikált, megkövezték. Milyen sikeres szolgálat, ugye? Most képzeld el, befejezném az ige hirdetés, és utána repülnének a kövek. Milyen csodálatos lenne. És az ember ránéz egy kívülálló, és azt mondja, ez kudarc volt az egész, mert megkövezték. És Péter semmivel sem mondott puhább üzenetet, mint István. Azt mondta Péter, hogy gonosz kezeitekkel fára feszítettétek a messiást. És az emberek azt a kérdést tették fel, mit tegyünk, hogy atyám fiai, mit cselekedjünk. István ugyanezt mondta, megfeszítettétek a messiást, ti kemény nyakú, kemény szívű, körülmetéletlen szívű és fülű emberek. Ott nem ezt a kérdést tették fel, hogy na atyám fia, hát örülünk, hogy elmondtad, mit tegyünk akkor. Hanem fogták a köveket és megölték. És Isten nem erre nézett az Istvánnak az életében sem, mint tudjuk az apostolok cselekedeteiből, hanem arra, hogy ő hűségesen bevégezte azt a szolgálatot, azt a feladatot, amit Isten rábízott. Maradj hűséges ott, ahova Isten helyezett. Mindaddig, amíg máshova nem akar tenni Isten, addig maradj hűséges. És tényleg egy utolsó mondat, ha te úgy érzed, hogy csak egy talentumot kaptál, ne ásd el a talentumodat. Ebbe a hibába esett ez a szerencsétlen ember is. Hát az egy talentumból lehet kettőt létrehozni. A kettőből lehet négyet. A négyből lehet nyolcat. A nyolcat is meg lehet sokszorozni. Az a csodálatos az Isten munkájában, az Isten szolgálatában, hogy az ember kezdetben úgy érzi, hogy ő csak nagyon egy valami apró pici dolgot kapott. Hát én nem vagyok olyan nagy prédikátor, mint az a másik testvér. Néha mekegek, makogok, én nem tudok sok mindent mondani, vagy én nem vagyok olyan, nem tudok annyira vagyonomat szétosztani, mint a másik ember, vagy én nem tudok, mit tudom én mit létrehozni. Én csak azt tudom tenni, hogy eljövök és feltakarítom a gyülekezeti termet, vagy tudom is én. Igen ám, de nagyon érdekes, hogy az Isten királyságában ez úgy működik, hogyha valaki elkezd szolgálni azzal az egy talentumával, azzal az egy pici dologgal, akkor egyszer csak felfedezi, hogy jé, Isten adott nekem mást is. Aztán felfedezi, hogy mást is adott nekem. Megint mást is adott nekem, és egyre inkább rájön arra, hogy hát Isten nem is adott nekem olyan keveset, csak azt az egy talentumot kell megsokszorozni. És én ezt kívánom a ti életetekbe, hogy legyetek hűségesek, tartsatok ki az Isten munkájában, és akkor meg tudjátok sokszorozni azt, amit Isten rátok bízott, és nagyszerű részetek lesz, és részünk lesz mindannyiunknak az örökké valóságban. Álljunk fel és imádkozzunk! Mennyei atyám, én hálát adok neked, drága Istenem, köszönöm ezt a mai üzenetet neked, és köszönöm, hogy bár valóban nem becsüljük le a nagy dolgokat, és hálásak vagyunk a nagy dolgokért, a nagyszerű tettekért is, de köszönjük, Uram, hogy megérthetjük azt, hogy valójában az a lényeg, hogy amit te munkát elvégzel bennünk, azt engedjük, hogy megnyilvánuljon rajtunk keresztül mások felé. És ez az igazi szolgálat, az, ami a mennyből jön, aminek az indítása a mennyből fakad, amire a késztetés a mennyből fakad. Segíts minket, Urunk, hogy ezt a szolgálatot végezzük a hétköznapjainkban is, és a gyülekezetben is. A Jézus nevében. Amen. Isten áldjon meg benneteket.